Hogy kevesebbet beszélek, hogy időhatékonyak legyünk, úgyhogy nem is húzom az időt. Felkérem Illés Fali Pétert előadásának megtartására. Köszönöm szépen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Hát én nagy érdeklődéssel vártam és hallgattam a délelőtti ülés szaknak az előadásait, tekintettel arra, hogy egy olyan katonai alakulatról beszéltek a kedves kollégák, amelynek ugye, mint elhangzott, van ezred története, méghozzá valóban nem is akármilyen, és hogy hát mit fognak tudni erről mondani. Hát nagyon szépen bizonyították, hogy nincsenek lerágott csontok, sőt olyannyira nincsenek, hogy számos újdonságot hallhattunk a Veszprémi 31-eseknek a háborús történetéből. Amikor megkaptam a felkérést erre a konferenciára, az már jó pár hónappal ezelőtt volt, viszont amikor döntöttem amellett, hogy milyen témát fogok választani, az igazából nem túlzottan régen, valamikor augusztus közepén. Hát innen a Vármegye területén is jöttek olyan hangok vagy elgondolások, hogy hát ne csak mindig erről a 31-essel foglalkozzunk, mert hogy ez már lerágott csont, mint láttuk, nem igaz. De mégis vegyünk talán egy olyan alakulatot, amelyhez azért masszívan volt a megyének is köze, sőt, mi több a városnak is. És akkor gondoltam rá, hogy már elhangzott az alakulatnak a neve, ez a bizonyos 7. Magyar Királyi 7. Honvéd tábori Ágyus ezred, hogy erről lehetne néhány szót mondani. Hát egy kicsikét mindent vagy semmitre játszottam, mert ugyan megnéztem előzetesen, hogy van-e erről a hadtörténelmi levéltárban valamilyen anyag, és kiderült, hogy 3 doboznyi iratanyag van, és akkor én Nagy Szabolcs kedves kollégámat már is fölhívtam, illetve e-maileztem neki, hogy az rendben van, akkor erről a 7. tábori Ágyus ezredről fogok beszélni. Viszont tételesen még nem ismertem az iratanyagot, és simán lehetett volna, hogy ebbe a 3 doboznyi irat együttesbe úgymond gatya ügyeket fogok találni, vagy az, hogy kis Lajos főtüzér képen vágta Nagy József tűzmestert, és ezért hadbíróságra állították. Ez szép és meg érdekes is lehet egy-egy ilyen jegyzőkönyv, de ebből egy alakulat történetet nem nagyon lehet felépíteni. Azonban legnagyobb meglepetésemre a hadtörténelmi levéltárnak ebben a 3 dobozában olyan anyagokra leltem, amelyről bízvás lehet mondani, hogy egy egész ezred történetet meg lehetne írni. Ez szerintem igencsak időszerű lenne itt 100 év után, úgyhogy én most erről a 7. Honvéd tábori Ágyus ezredről szeretnék egy kis áttekintést adni, és már is előre bocsátom azt, hogy itt nem egy-két hadműveletről, vagy akár csak egy-egy napnak lesz az ismertetése egy-egy nap hadtörténetének, hanem itt próbálok valamivel több mint 4 esztendőt áttekinteni, ehhez mérten vázlatos is lesz az előadás. Másrészt pedig én általában igyekeztem mindig, mint a korábban a Hadtörténeti Múzeum fotoarchívumát vezető történész, muzeológus megspékelni az előadásaimat bőségesen jó sok fotóval. Hát itt bizony egy kicsikét lukra futottam, ugyanis semmilyen fotóanyagot, a 7. tábori értékelhető fotóanyagot a tábori Ágyus ezredről nem találtam, de ez azért talán nem fog megakadályozni abban, hogy egy valamiféle áttekintést adjak erről az ezredről. Amikor a Habsburg Birodalom 1867-es kiegyezést követően ugye dualisztikus monarchiává alakult át, akkor született egy új véderő törvény is, és bizony a magyar politikai felső vezetésnek nagyon nagy bánata volt, és persze benne a katonai vezetésnek is, hogy noha ugye megteremtődött a 3 szintű katonai szervezet, nevezetesen a császári és királyi, a honvédségek, ugye a császári királyi landwehr, illetve a magyar királyi honvédség, valamint a népfölkelés 3-as tagozódású fegyveres szervezete, viszont ezen belül a magyar királyi honvédségnek nem jutott úgymond tábori tüzérség. Tehát nem voltak tüzér alakulatai, ez azonban nem sokkal később, hogyha a történelmi léptékekben nézünk, azért néhány évtizednek el kellett telnie, de az 1912 évi 31. törvényszik, tehát az új honvédelmi törvénybe már meghatározták a honvéd tüzérségnek a felállítását is, mégpedig 2 ütemben, az első ütemét 1913 és 16 közötti időszakra gondolták, 70 ütekből álló honvéd tüzérséget gondoltak, ebben ágyús, tarackos ütegek is szerepeltek természetesen, úgy fogatoltat, mint lovas tüzérséget egyaránt ide kell érteni. Ez úgy képzelték rá, hogy évenként két-két tábori tüzér ezredet fognak majd, egész pontosan tábori ágyús ezredet, tehát ez egyfajta tüzérségi nem, tábori ágyús ezredet fognak megszervezni, valamint két évenként egy lovas tüzér osztályt, olyan módon, hogy minden évben január hónapban áll föl majd az adott ezrednek a törzse, februárban megszervezik magát a csapattestet, illetve márciusban pedig a személyi állománynak és a haditechnikának a feltöltése kerül sorra. Tehát ez volt az elgondolás 1912-ben, azonban még abban az évben nyilvánvalóan, most nem fogom részletezni, de befolyásolta ezt erősen az európai nemzetközi helyzet, gyorsítottak egy picikét ezen az ügymeneten, és már 12 vége felé, december 3-án Báró hazai Samu honvédelmi miniszternek a tollából született egy rendelet, amely fölgyorsította ezt a műveletet, ami a honvéd tüzérségnek a szervezését érintette, mégpedig annyira, hogy már a következő év január 1-ével meg kellett szervezni ezeknek az alakulatoknak a felállítását, illetve elkezdeni a felállítását. Ez a rendelet ez nem olyan volt, mint általában mondjuk manapság kell elképzelni, ehhez egy igen komoly záradék tartozott, részletes határidőkkel és a hozzárendelt pénzeszközökkel együtt, úgyhogy el is tudták kezdeni ezt a szervezési műveletet. Először természetesen a tiszti és az altiszti állományt kellett a közös alakulatoktól átadni. Ugye mondanom sem kell, hogy a már meglévő császári és királyi tüzérség jelentette, vagy kellett jelenteni a bázisát a honvéd tüzérség megszervezésének. Illetve mivel, hogy fogatolt tüzérségről beszélünk ebben az időszakban, természetesen a lóállományt kellett biztosítani, valamint ezekhez az állatokhoz értő személyzetet, és csak ezután kezdődhetett magának a személyi állománynak, tehát a legénységi állománynak az átadása a császári és királyi tüzér alakulatoktól, és hát itt látjuk a határidőket, ugye december 30-án jön ki a rendelet, és december 31-ig ezt már végre kellett hajtani ezt az első ütemet, illetve a következő év január 1-ével pedig megkezdődött a tüzérlegénységnek az átadása a császári és királyi csapatoktól. Na most, hát több, ugye összesen 8, tehát 8 honvéd tábori ágyús ezredet gondoltak megszervezni a Magyar Királyi Honvédségnél, több helyőrségben természetesen, és ezek közül az egyik legfontosabb, ugye, aminek itt láthatjuk a képét is, ugye a Hajmáskéri tüzértábor, ez azt lehet mondani, hogy Közép-Európa legnagyobb és talán legszebb tüzérségi tábor, illetve katonai kiképző központja volt abban az időben, elképesztő pénzeket fordítottak rá. 1900-ban a laktanya alapjául szolgáló terület, valamint a lőtér megvételére 1.600.000 koronát biztosítottak. Hogyha azt veszem, hogy mondjuk egy miniszteri tanácsosnak az éves fizetése 5000 korona körül mozgott, amiből igen jól élt, eltartván 5-6 gyermekét, bejárónővel, cseléddel, és úgy, hogy nem kellett dolgozni a feleségének természetesen, akkor ez egy nagyon jó viszonyítási alap, hogy mekkora bődületes pénzről van szó, és ez még csak a terület. És akkor ott felépítették ezt a komplexumot, ahová már 1911-től császári és királyi tüzéralakulatok kerültek, így például a 11. közös tüzérezred, ez jelentette a bázisát annak az alakulatnak, amelyhez köze volt Veszprém vármegyének, illetve Veszprém városának is. Ugyanis az volt az elgondolás, hogy itt a Hajmáskéren megalakítandó első és második honvéd tábori ágyús osztályból fogják majd fölfejleszteni a 7. tábori ágyús ezredet. Ez így is történt aztán. Ennek a tábori ágyús, az első honvéd tábori ágyús osztálynak a parancsnokául Czap Gusztáv alezredest nevezték ki. Azért is érdekes a személye, ugyanis itt a kollégák már elmondták több alkalommal, hogy milyen gyakran cserélődtek az első világháború során a császári és király, illetve a honvéd alakulatok élén is a parancsnokok. Na most Czap Gusztávról elmondható, hogy ő az anya alakulatnak számító első tábori ágyús, honvéd tábori ágyús osztály parancsnoka volt. Ő lett a A 7. Honvéd tábori ágyús ezrednek az első parancsnoka, közben a háború idején kinevezték ezredesi rendfokozatba, és ő is hozta haza az ezredet 1918. novemberében, tehát végig ő volt az alakulatnak a parancsnoka. A béke elhelyezést az ideiglenesen Hajmás Kérre tervezték, azért mondom, hogy ideiglenesen, mert a végső elgondolás az volt, hogy amikor Veszprémben felépül a tüzér laktanya, akkor az egész ezred ide fog beköltözni, de azt tudjuk, hogy 1914-ben, amikor a harctérre elvonult a mozgósított ezred, akkor a pótüteg már itt volt bent a városban, sőt van egy olyan adat, ezt nem tudtam visszaellenőrizni, mert egyik helyen hol így másik, tehát egyik helyen így, másik helyen úgy szerepel, hogy a 7/2 tábori tüzérosztály az 14-ben már Veszprémben volt, ez majd még további kutatásokat igényel mindenféleképpen. Itt lehet látni a szervezetét egy tábori ágyús ezrednek békeidőben, ezt kell vennünk alapul a 7. tábori ágyús ezred tekintetében is, ami a lényeg, hogy két osztályból állt az üteg, összesen négy üteggel, tehát mindkét osztályban két-két üteggel. A kezdetben négy lövegesek voltak, majd a háború során 6 lövegessé fejlesztették föl az ütegeket, és lehet látni a hozzá vonatkozó vagy hozzátartozó lőszertelep keretet, valamint az úgynevezett anyagkezelő bizottságot és a legénységi létszámot. Ez békeidőben ugye meghaladta több mint 600 főt. A mozgósítást követően azonban itt egy megnövelt létszámról beszélhetünk már. Ugye 1914. a július 31-én bekövetkezett az általános mozgósítás, majd pedig augusztus elején magát a tüzérosztályt is felriasztották, és megkezdődött a mozgósítása. Itt már lehet látni, hogy itt egy ütegben már 7 tiszt, 167 fő legénységet, illetve 137 lovat rendszeresítettek. Ugye azért volt ilyen nagy a lovaknak a száma, mert a lövegeket ugye 6-os fogatokkal továbbították, ezen kívül még az úgynevezett lőszermozdony, illetve az eleség járműveknek a részére is mind-mind kellett biztosítani a fogatokat, tehát a lóállományt, és persze nem csak az az állatmennyiség számítandó ide, ami konkrétan vontatott egy-egy löveget vagy egy-egy mozdonyt, hanem úgynevezett vezetéklovakról is szó van, tehát a pótlás, hogyha kiesett egy állat, akkor azt pótolni kellett, tehát egy bizonyos fajta többlettel is gondolkoztak. A tábori tüzérezrednek, ágyús ezrednek a fő fegyverzetét az úgynevezett 1905/1908 mintájú könnyű tábori ágy, az egy 8 cm-es űrméretű löveg volt, ez jelentette. Én a vonatkozó levéltári adatokban nem láttam arra a későbbiekben nézvést, utalást, hogy ezt mondjuk átfegyverezték volna, tehát az egész háború folyamán ezzel az eszközzel harcolták végig a harctereket. Ez akkor egyébként egy korszerű tüzérségi tűzeszköznek számított. Zárójelbe jegyzem meg, hogy még a II. Világháborúban is használták ezt a lövegtípust, ugyan módosított, modernizált lőszerrel. Ennek a maximális lőtávolsága 8-9000 méterre volt tehető. Ez ennek a lövegtípusnak és a hozzá hasonló, mondjuk úgy, hogy testvér fegyverzetnek a más haderőkben ez teljes mértékben megfelelt ebben az időszakban. A tüzérség, ez a tábori ágyús ezred, a már többször említett Magyar Királyi 41. Honvéd gyaloghadosztálynak a tábori tüzérségét jelentette nagy részben, és hozzátartozott még a háború elején a budapesti császár és királyi 12. tábori tüzérezred második osztálya. Itt nem két üteges volt egy osztály, hanem három, tehát a 4., 5., 6. ütege egészítette ki még ezt a hadosztály tüzérséget, és az úgynevezett és a hadosztály, a gyaloghadosztály számát viselő 41. tüzérdandár kötelékében vonultak el a harctérre. 1911. augusztus 16-ára fejeződött be az előkészület, az ezred előkészülete a bevagonírozásra. Erről tudjuk, hogy ez Hajmás Kéren történt meg. Majd pedig onnan kezdődött meg a vasúti szállítás a keleti harctérre, tehát először a keleti harctérre szállították ezt az ezredet a 41. gyaloghadosztállyal együtt. Győr, Budapest, Kassa, Neuszandec, ugye Novisandec, Sanok, Premisl és egy Mosziszka nevezetű kicsi faluban raktak ki. Ez Przemyszl-től keletre található ez a kis falu, és vettek részt gyakorlatilag augusztus vége, szeptember elejétől ott a keleti harctéri hadműveletekben. Bocsánat, igen, azt visszafelé léptettem. Igen. Elsőként a harmadik hadsereg kötelékébe osztották be ezt a 41. honvéd gyalogosztályt, illetve magát a tábori ágyús ezredet, és részt vettek azokban az először támadó, majd később visszavonuló hadműveletekben, amelynek része volt az egész 41. honvéd gyalogosztálynak, úgyhogy a 1914 késő őszére az úgynevezett krakkói őrvonal mögé vonult vissza a hadosztállyal együtt a tüzérezred, majd pedig decemberben a Dunajec menti harcokban vettek részt, illetve 1915 első felében, vagy első negyedévében pedig a már említett úgynevezett kárpáti téli csatában harcolt az ezred, ahol az ugyancsak már említett Magurichne magaslatnak az elfoglalása egy kiemelkedő időpont volt az ezred történet életében, ugyanis nagy részben ennek a 7. tábori ágyús ezred második tüzérosztályának volt köszönhető a magaslatnak a birtokba vétele, és az, hogy az a borzasztó nagy létszám, amit Rainer Pál kolléga már idézett, hogy mennyi orosz katonát ejtettek azon a napon fogságba, ez nagyon nagy mértékben a tüzéreknek volt köszönhető, hiszen olyan tűztámogatást biztosítottak a gyalogságnak, amely mindezt lehetővé tette. 1915 április közepétől a nagy keleti harctéri támadó hadműveletben vett részt a hadosztály, de nem a főcsapás irányában, tehát Gorlice térségében, ahogy az áttörés történt meg tavasszal, illetve a nyár folyamán, hanem Stanislavov térségében, amit ugye itt az osztrák-magyar monarchiában Stanislavnak mondunk, ma Ivano-Frankivsznak hívják ezt a várost Ukrajnában, tehát onnan délre, ahol a főhadműveletek folytak, már pedig 1915. szeptemberétől nagyon hosszú időn keresztül a volhiniai síkon, hát végül is állásharcokban vettek részt, és az igazi, komoly, és talán a legvéresebb, a keleti harctéren a legvéresebb megmérettetése az ezrednek, az a Brusilov offenzíva során következett be, akkor viszont éppen telibe kapták a nagy támadást, Stohot környékén, ez Lutsk, illetve Kovel közötti szakaszon a két várost összekötő vonaltól nagyjából keletre helyezkedik el, és itt bizony olyan veszteséget is szenvedett az ezred, amely már rendkívül hát érzékenyen érintette úgy a személyi állományát, mint a fegyverzetét is. Ugye nagyon fontos az, hogy az osztrák-magyar monarchiában, de tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy bármilyen katonai szervezetben ugye az alakulatok mindig kijelöltek maguknak valamilyen ezrednapot, amire büszkének lehet lenni, amihez köthetik az identitásukat, és fennmaradt egy olyan összefoglalás ezekről a harcokról, amelyet ugyan utólag szerkesztettek, de mégis élethűen adja vissza az ottani küzdelmeket, amely alapján 1916 július 10-ét jelölték meg, tehát magyarul a július 10-ét jelölték meg az ezred napnak a dátumául, és ennek az volt az oka, hogy ezen a napon az ezred mind a négy ütege egyetemlegesen vett részt a harcokban. Hogy elképzelni tudjuk, hogy mégis mi a tüzérségnek a feladata, ugye az érthető, hogy az első világháborús hadviselésben a legnagyobb veszteségeket, ugye a legnagyobb számú fegyver nem szenvedte el a gyalogság, de a tüzérséget is érhette ilyen, hogy a tüzérségnek a feladata a támadások előkészítése, a tűzbiztosításnak a megadása, illetve az ellenséges támadásoknál különféle tűznemek igénybe vételével azok lefékezése. Na most nem egy esetben kerülhetett sor, és került is sor olyan szituációra, amikor az egyes ütegeket közeltámadást, a gyalogsági támadás érte. Ugye úgy kell elképzelni a tüzérségnek a fölállítását, hogy a lövegek a meghatározott pontokon, amelyet előzetesen szemrevételeznek, a tüzértisztek állásba mennek. Mögöttük egy 8-900 méterrel van a mozdonyállás, ahol az egy csatanapra való lőszerjavadalmazást tárolják, és ugye maga a tüzérüteg úgy épül fel, két fő eleme van, egyrészt a lövegeket magában foglaló úgynevezett tűzlépcső, másrészt pedig a lőszerlépcső. És a lőszerlépcső biztosítja ugye lőszernek az előre szállítását. Na most a helyzet az az, hogy amikor az adott üteget vagy a lövegeket közel támadás éri, akkor ott bizony a lövegnek a kezelő legénysége is kézi fegyverekkel, kézi tusában kell, hogy megvédje a fegyverzetet, és különösen nem csak a saját életét védi, hanem azt a gyalogságot is oltalmazza, esetleg mondjuk a visszavonulását fedezi, amely az arcvonalat előtte tartja. Itt ugye a hivatalos hadrendi megnevezésben volt változás, de nagyon érdekes, hogy a levéltári anyagban ennek én nem láttam nyomát, és aztán 1916. decemberében ugye a 41. gyaloghadosztály átkerül a keletiről a nyugati, vagy délnyugati frontet az olasz frontra, és részt vesznek a már említett 10. és 11. kisonzói csatában, meg a 12-ben is, azt azért nem írtam föl, mert ebből az időszakból már elég kevés eredeti forrás alapján lehet közvetlenül követni az ezrednek az útját. Itt mindenképpen az előjáró seregtest, tehát a tüzérdanda, illetve a hadosztálynak az iratait is majd meg kell vizsgálni, hogy ezt részletesen lehessen feltárni, és aztán amikor 1918 elején nagy átszervezése volt a tüzérezrednek, akkor fölvette a hadosztálynak a számát, 41. tábori tüzérezreddé alakult, illetve a tarackos ütegekből pedig a 141. tábori tüzérezredet szervezték meg, de érdekes módon ez sem követhető nyomon az üteg, illetve osztálynaplókban, végig a 7. tábori ágyús ezred megnevezést alkalmazzák. A 18. novemberében az ezred Szacsilétől nyugatra a császáreskére 24. hadtest kötelékében áll, és itt érje a fegyverszünet is majd az ezredet. Nagyon érdekes, amikor november 3-án megtudják a pádolyi fegyverszünetnek a hírét a gyakorlatilag magyar legénységből álló tüzérek, akkor az elhelyezési körletben különféle piros, fehér, zöld színes rongyokat, illetve textil darabokat keresnek, és abból zászlót varnak, és nagyon nagy üdvrivalgás közepette fogadják ezt a hírt. Noha tudják, hogy a közelben lévő település Carfrejt, ugye olaszul Caporetto, szlovénül Kobarid, az ugye már a délszláv államhoz fog kerülni, és ott lefegyverzik az alakulatokat. Ennek ellenére ez a tüzérezred azt lehet mondani, hogy intakt módon jut haza Magyarországra. November 5-én megkezdi a gyalogmenetet, gyalogmenetben jönnek haza. A negyedik ütegnek a naplója maradt fönt ebből az időszakból, ebből lehet rekonstruálni az egész ezrednek a menetét is, és november közepe után érik el Szent Gotthárd melletti kis magyar települést, Nagy Sákányt, és végül aztán ott vagoníroznak be, és onnan kerülnek haza a vasúti szállítással, ekkor már Veszprében raknak ki, és gyakorlatilag itt szerel le az ezred. November 19-éig követhetjük nyomon az ő útjukat. Hát Dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani ennek az alakulatnak a történetéről, és az külön érdekesebben, hogy tényleg merem állítani azt, hogy 100 év óta ott vannak ezek az iratok a hadtörténelmi levéltárnak a polcain, nincsen ezredtörténetük, nincsen ezredjelvényük, nem foglalkozott velük gyakorlatilag senki, nem találtam egy épkézláb fotóalbumot, tehát hogy innen kezdődhet valójában az igazi kutató és feltáró munka. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen, áttérünk egy feszes katonás végrehajtásra, úgyhogy fel is kérem Gottfried Barnát előadásának megtartására.
Úgy sem tudom majd működtetni. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a szervezőknek, hogy újra itt lehetek. A Mindeközben Keleten cím az leginkább a nagyháború blogos kiváló kollégáink előadásai kapcsán értelmezhető, hiszen 1917 nyaráról van szó, és még zajlanak az isonzói csaták, a keleti fronton is történik valami, akár még hadműveletek is folynak. A keleti frontnak az erdélyi szakaszával foglalkoznék én, és előjáróban néhány mondatot a 39. honvéd hadosztályról szeretnék szólni. Milyen utat jártak be ők, 1917 nyaráig. A mozgósítás után rögtön a galiciai frontra kerül a hadosztály. A hadosztálynak a többihez hasonlóan 4 ezrede volt, a 9., 10., 11. és 16. honvéd gyalogezredek, ők alkották ezt a hadosztályt. Ha jellemeznénk az 1917-ig, 17 nyaráig eltelt időszakot, akkor esetleg megtehetnénk azt néhány esemény, néhány településnév fölemlítésével. Az első talán Limonova, a hadosztály részt vesz, és döntő érdemei vannak a limonovai áttörésben, talán ezután ragad rájuk az előre elnevezés. 1915, a gordicei áttörés, amikor a hadosztály német alárendeltségben a főcsapás irányban harcol, és töri át az orosz vonalakat. És 1916, a már többször emlegetett Brusilovo offenzíva, amikor a hadosztály megtartja az állásait, nem omlik össze, azonban a körülötte kialakult helyzet miatt ugye neki is el kell hagyni az állásait, és vissza kell vonulnia. Tehát ezek azok a legfontosabb események, amelyek 1916-ig jellemzik az ezredet. A Brusilovo offenzíva után a létszámban, fegyverzetben megfogyatkozott ezredet Erdélybe vezénylik. Ugye augusztus végén megtörténik a román hadüzenet, szeptember elején a 39. hadosztály Erdélybe kerül, az erdélyi front északi részét tartja, a Maros védőállást szállja meg. Sapkajelvényeket látunk, az első az a 39. hadosztály, itt a szívemhez oly közel álló 10. honvéd gyalogezredé, és egy térkép, amely a keleti és déli Kárpát, a keleti Kárpátok erdélyi szakaszát és a déli Kárpátok vonulatát, tehát Erdély határát mutatja. A következőn talán jobban látszik az, hogy melyik az a szakasz, ha jellemezném egy település névvel, akkor azt mondanám Csíkszereda, és attól keletre eső terület, az Úz és a Csobányos patak földjei közötti szakasz, amit a 10. honvéd gyalogezred, de az egész hadosztály az Úz völgyétől a Gyimesekig terjedő szakasz szállja meg, miután a románokat kitolják Erdélyből, kiverik Erdélyből. Tehát ezzel telik 1917 ősze. 1917 november elejétől ezen a frontszakaszon északi irányból fokozatosan a román hadsereget oroszok váltják föl. Gyakorlatilag december karácsonyig tartanak az oroszokkal vívott harcok, amelyek során a 39. hadosztály és az ott állomásozó német csapatok elveszítik a lápos, magyaros, sövényes, csobányos vonulatot. Több kísérletet tesznek a németek ennek a vonulatnak a visszafoglalására, az utolsót 16 december 24-én, azonban sikert nem érnek el, a vonulatot nem tudják elfoglalni. Ezt követően a hadműveletek belefagynak a kárpáti télbe, tehát a mínusz 30 fokos hidegben sem az oroszoknak, sem a Magyar Királyi Honvédségnek, sem a németeknek nem túl sok ingerenciája volt és lehetősége arra, hogy támadó hadműveleteket kezdjen. Tehát gyakorlatilag ez a december vége, március elejé közötti időszak, ez nyugalomban telik ezen a frontszakaszon. Persze vannak járőrvállalkozások és ehhez hasonló kisebb támadások, de jelentősebb hadműveletek nem folynak, megcsendesedik ez a frontszakasz. Hogy aztán március 8-án a többször megírt, nagy publicitást kapott magyarosi rohamtámadást végrehajtsa a 16. vagy a 10. honvéd gyalogezred, amelyet a németek gyakorlatilag rohamezreddé képeznek ki, és elfoglalják a már említett vonulatot, amelyet mind a hadtest, mind a hadsereg, mind az arcvonal parancsnoksága rendkívül fontosnak ítélt, hiszen a 39. hadosztályi csapatai a Gerinc vonulatról lecsúszva a nyugati lejtőkön voltak, az oroszok pedig a Gerinc vonulat tetejéről nézték azt, hogy éppen mi zajlik a a magyar állásukban. Tehát megtörténik ez a magyarorsi rohamtámadás, sikerrel, sikerre vezet, a teljes vonalat elfoglalja az ezredés, amíg hozzárendelt alakulatok, majd berendezkedik ezeken az állásokon védelemre. Visszautalva a Illés Falvi Péter előadására, ismerünk több rendelkezést, amely a vonulat elfoglalása utáni időszakkal kapcsolatot, és Dagner Samunak, ezredes dandárparancsnoknak van egy rendelkezése, amely épp arról intézkedik, hogy a tüzérséget kézifegyverekkel kell felszerelni, az ágyúkat, drótakadállyal kell körülvenni, de egyébként intézkedik arról is, hogy a málhás állatvezetőket, az ezredtörzset, mindenkit fegyverrel kell ellátni, ugyanis a vonulatot elfoglaló alakulatok olyan gyengék, hogy esetleges orosz támadás esetén előfordulhat az, hogy a kitett helyzetben lévő tüzérség is közvetlen támadásnak lesz kitéve. Tehát ez történik Magyarország után. Márciusban még, március 8-dik után az oroszok több kísérletet tesznek a vonulat, a gerincvonulat visszafoglalására. Ezek a kísérletek nem túl ambiciózusak és nem túl erőteljesek. Gyakorlatilag március 8-dik után nagy intenzitással és biztosan nagyon dühösen lőtték az orosz tüzérség lőtte ezt a vonulatot, gyalogsági támadásra is sor kerül, de szinte panaszkodnak a bakák, hogy az oroszok nem jönnek közelebb, nem mennek közelebb, ezek a támadások összeomlanak. Március legvégén 27-28-án van még egy orosz akció, nekifeszülnek az orosz ezredek a vonulatnak, de eredményt szintén nem tudnak elérni. Március 8-a után ezen a frontszakaszon a 39. hadosztály vonulatában nyugalom van. A kép, amit most láthatunk, és ami elég rossz minőségű, az jól ábrázolja az orosz tüzérségi tűz után az erdő állapotát. Nem föltétlenül a tüzérségi erő illusztrálására használnám én, hanem arra, hogy lássuk, mi történik ezzel a faanyaggal, ami itt rendelkezésre áll egy ilyen nyugalmi időszakban. Azt szoktam mondani, biztos más is mondja, hogy a bakának csak 2 hetet kell adni, és berendezkedik. Otthon teremt maga körül, 2 hét nyugalom, és elkezd berendezkedni. Na most ezt a faanyagot és a rendelkezésre álló kőanyagot használva ebben a nyugalmi időszakban, ami március végétől egészen július végéig tart, ilyen kaverna bejáratokat egyáltalán az épület műfajának eldöntése, az ők kavernának nevezik, hogy ez most dekunk, vagy egy kaverna bejárata, de minden esetre egy nagyon komoly erődített építmény, aminek viszont a legérdekesebb vonatkozása, és az, ami utal erre az időszakra, az a nyírfából készült karosszék, ott, hogyha látják jobbra fenn a kép sarkában, tehát nem hiszem, hogy az isonzó front kavernái bejáratánál kiraktak ilyen karosszékeket, esetleg a katonák. A balra látható építmény, ez egyébként az úzvölgye, ahol most az út sokkal rosszabb, mint ebben az időszakban, tehát itt a katonák kiépítették, ha szükség volt a dorongutakat, ez nem az, itt egyszerűen elegyengedték az utat, és nagyszerű állapotban van. A baloldalt látható épület a 10. Honvéd Gyalogezred parancsnokának rendeletére készült, egy jóléti intézmény, ahol a szolgálatot éppen nem teljesítő kimerült bakák eltölthették a szabadidejüket. Ez egy másik építmény, már a Csobányos völgyében az Sáfrán Géza ezredparancsnok szabadságra ment, és miközben ő szabadságon volt, a bakái egy nyári lakot készítettek nekik, és patakkal az udvarba, vízeséssel, vízkerékkel, tehát egy kedves kis otthont építettek, és köré parkot az ezredparancsnokuknak. Nem strandon készült a felvétel, hanem a Csobányos völgyében, és a 10. Honvéd Gyalogezred által, katonai által elrekesztett kis fürdőhely, ilyen készült ez a kép. Itt a medencében látjuk, és fönn a fölirat, hogy a 10. Honvéd Gyalogezred fürdője. Tehát ezek a jelek arra utalnak, hogy itt valamiféle nyugalmi időszak van ebben az időben. A bakát azonban a nyugalmi időszakban is foglalkoztatni kell, erre kiválóan alkalmasak. A sportversenyek, itt például látjuk a birkózó szőnyeget helyettesítő kijelölt területet, két birkózó bakát, és hát az nem nagyon látszik, hogy mennyire élvezik a nézők. Itt éppen kötélhúzás zajlik, de a rohamkiképzésről maradt, gondolom, ez az elképzés, hogy gyakorlatilag gátfutás zajlik, és felhívnám a figyelmet a fehér lényes úriembernek a technikájára, ami egészen kimagasló, hogy milyen magasan viszi a gátat, és milyen technikával. Felnőtt emberek, akik lepényevő versenyen vesznek részt, és a kép bal oldalán félig látszik csak, de Brejt altábornagy tűnik föl, mellette pedig Sáfrán Géza, a 10. ezred parancsnoka. Tehát, hogyha a magyar ezredek viszonyait jellemeznék ebben az időszakban, akkor talán ezek a képek alkalmasan természetes módon mindemellett ellátták a mindennapi szolgálatot, járőrharcokban vettek részt, és a többi, de azért mégis az iszonyatos csatákhoz képest egy nyugalmi időszak van. Ez a felvétel egy nagyon érdekes forrás, ami hosszan tartana elmesélném, hogy találtam én meg ezt úgy, hogy nem is kerestem. Ezek a legjobb dolgok egyébként, amiket az ember talál, pedig nem keresi. Ez a magyar királyi 39. honvéd gyalog hadosztály úgynevezett kénkedési naplója. És ezzel el is jutunk, ezzel a naplóval a magyar-orosz viszonyhoz. Hogyan értelmezhetnénk, hogyan jellemezhetnénk ebben az időszakban, itt, ebben a térben a magyar és orosz katonák viszonyát. Kvázi kémkedési napló ez, mert talán az elnevezés nem a legjobb. A következő történik. Oroszországban ugye március 12-én kirobban a forradalom, március 15-én ennek a híre egyébként már eljut a magyar ezredekhez, eljut a hadosztály ezredeihez, megbicsaklik a katonai rend az orosz hadseregben, gyakorlatilag egyébként, ez közbevetőleg jegyzem meg, hogy a zseniális Brusilov tábornoknak ebben mekkora szerepe van, hogy az orosz haderő gyakorlatilag gajra megy, azt azért elemezni kellene, mert azt az egymilliós veszteséget, amit a Brusilov offenzívában elszenved az orosz hadsereg, azt ők sem heverték ki, ahogy igazából a monarchia sem. Na de a politikai intézkedései is lazítják az orosz hadsereg, leváltják a tábornoki kart, kimondják a tisztek választhatóságát, és politikai megbízottakat neveznek ki a különböző alakulatokhoz. Minthogyha 1918-19 Magyarországán lennénk, a magyar királyi honvédséggel ugyanez történik a háború befejezése után. Megbontják az alakirendet, a tisztelgés, a megszólítás rendje felbomlik, megváltozik. Tehát az orosz hadsereg erodációja, ami megindult 16 második felében, ebben az időszakban rendkívüli módon meggyorsult. Egy kicsit előre ugorva, de hát mégis csak itt ez a forrás, jellemezhetjük ezt a kapcsolatot és az orosz hadsereg állapotát. Ez a kémkedési naplónak egy oldala, Brejt altábornagy ugye a szignójával jelzi, hogy látta az abba bejegyzetteket. A felkiáltó jellel és kérdőjellel jelzett szakasz és pirossal aláhúzott szakasz arról szól, hogy a 16. honvéd gyalogezred katonái azon a napon az állásaikat erősítették, mégpedig a drótakadályokat. Az oroszok ezt szemből látták, és átbalagtak, és segítettek a 16-osoknak. Gyakorlatilag igen, tragikomikus a dolog. Segítettek a drótakadályokat megerősíteni. Ez az egyetlen momentum is jól elemzi ezt a viszonyt. Az áprilisi időszak, 17 áprilisi időszak arról szól, hogy az oroszok tömegesen szöknek át. Tehát itt a képen látható oroszok, később is látunk majd oroszokról készült fotográfiákat, ezek még foglyoknak minősülnek, hiszen átszöknek. A osztrák-magyar hadvezetés törekedett is ezeknek az átszökéseknek a bátorítására, meghozta a megfelelő rendelkezéseit, amit úgy, ahogy működtek, szintén orosz foglyokat látunk ebből az időszakból. Tehát ez úgy mondjuk április-május elején jellemző. Ez a kép már egy másfajta viszonyra utal, itt egy orosz vezérkari tiszt érkezik a magyar állásokhoz. Tehát ezt az időszakot, amit az átszökésekkel jellemezhetnénk, fölváltja a folyamatos kapcsolattartás. Míg én azt tanultam gimnáziumban, meg általános iskolában, hogy a proletárok itt egymásra találtak, bár nem tudták, hogy ők proletárok, de egymásra találtak, és elindultak a frontbarátkozások. Hát itt egy vezérkari tiszt látunk, orosz vezérkari tisztet látunk, aki éppen átjön a frontvonal. Másik kép, baloldalt az ülő sorban, önöknek baloldalt. A harmadik az Szerdahelyi Gábor százados, zászlóhajparancsnok, aki orosz tisztekkel az zászlóhaj állásainál éppen valamiről tárgyal, diskurál. Más források szerint jókat ittak, ettek, és az oroszokat, mint hullákat kellett hazahúzni, mert sikerült úgy berúgniuk éppen Szerdahelyinél. Tehát ez a második időszak, a folyamatos kommunikáció, amit megpróbál a hadosztály vezetése kordában tartani, tehát csak a tisztek megfelelő időben, ők vegyék fel a kapcsolatot, csak az arra kijelölt személyek, nyilvánvalóan ennek ellenére majd látni fogjuk, itt még mindig tiszteket is látunk a képen, volt egy ilyen nem tervezett kapcsolattartás is, tehát az ellenségről ilyen nem legépuskázunk, hanem készül egy ilyen csoportkép, amin látjuk, hogy ugye jól látható az egyenruhákból, hogy orosz katonák szerepelnek. Ezekre az emberi és informális kapcsolatokra egy jó példa szintén, egy ilyen látványos kézfogás a magyar baka és az orosz között a kép közepén, és két cigányt látunk hegedűvel, tehát megadták a módját a mulatérozásnak. Ez valószínűleg egyébként április 15-e az orosz húsvét. Akkor mentek ki előre tisztek, magyar tisztek, vittek cigányt magukkal, a cigány elkezdett zenélni, az oroszok átjöttek, hoztak piros tojást, szó szerint ezt írja a forrás, piros tojást, fehér kenyeret, vodkát, és ott megünnepelték a közösen az orosz húsvétot, de mindemellett a hadosztály is kiadott olyan rendelkezést, amely megtiltotta bármilyen harci cselekményt az orosz húsvét napján, tehát nem zavarjuk az orosz húsvétot, nem zavarjuk az orosz istentiszteletet. Ortodox. Szintén ugyanaz a kép itt is feltűnnek. Egyébként a 10. Honvéd gyalog ezred muzsikusaira van szó. Maga Palóz Kálmán, a híres prímás is az ezred tagja volt. Hát ő szerintem nem vonult ki. Ő azért a zenész arisztokráciához tartozott. Nem vonult ki ide a frontra. Szintén magyar és orosz bakák a képen. Na most ennek a kapcsolattartásnak nyilvánvalóan osztrák-magyar részről volt, és orosz részről is volt egy ilyen propagandisztikus része, ezért hívták az ezzel foglalkozókat propagandatiszteknek. Újságokat juttattak át, orosz nyelvű újságokat, orosz nyelvű röplapokat juttattak el, amelyben arról biztosították az orosz haderő tagjait, hogy az osztrák-magyar monarchia kész a békére, kész az annexió és hadisarcmentes békére, mert az oroszok számára a központi kérdés ez volt. Erről tanácskozott az ezred, erről tanácskozott a hadosztály, erről tanácskozott a hadsereg és a pétervári szovjet is. Hogyan érhető el az annexió nélküli és hadisarc nélküli béke? A legénység úgy gondolta, hiszen a legénység már önállóan gondolkodott, úgy gondolta, hogy a jelenlegi állások megtartásával, ezzel a békességes viszonnyal, így hívják, elérhető ez az annexiómentes béke, viszont a tisztikaruk arról győzködte őket, hogy a németek azok akadályai ennek a békének, és csak egy győzelmes támadó hadművelet, a végső katonai siker vezethet el a hőnájhított békéhez. Egyébként az a nagyon érdekes, hogy mondjuk egy ilyen találkozó során is erről tárgyaltak, kicsit mintha ezeknek a kapcsolatoknak a kompetenciáját meghaladná ez a békével kapcsolatos tárgyalások folyamata, De minden esetre itt erről volt szó. Borzasztó sok anekdotát lehetne még mesélni erről a kapcsolatról. Az orosz gyarogságot, ha jellemezni akarom egy mondattal, a következőképpen teltem meg. Nem hajlandók támadó hadműveletekre, tehát ezt kimondják, elmondják, hogy ők bizony az állásaikat el nem hagyják, és támadó hadműveletekre nem hajlandóak, viszont az állásaikat az ellenkező irányba sem hagyják el, tehát nem hagyják el az állásaikat, nem hagyják ezt, hogy a most már csak kvázi ellenség az elfoglalja az ő vonalaikat. Szemben a tüzérségükkel, amert a tüzérségük állandóan lövi a hadosztály vonalait. Na most ennek több oka van. Az egyik az, hogy messzebb vannak, ez a közvetlen kontaktus nem alakulhat ki, másrészt jó részt nem oroszok. A források szerint ekkor már itt francia, részben francia tüzérség, részben cseh és morva tüzérség dolgozik. Az orosz tüzérséget pedig vagy francia, vagy angol tisztek irányították. Tehát ők lövik a hadosztály állásait, viszont az orosz gyalogságnak volt erre megoldása, elvágták a tüzérségi megfigyelő és a tüzérségiket összekötő telefonvonalat, így gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy a tüzérség eredményesen működjön, sőt volt arra is példa, hogy megmutatták a tiszti bunkerüknek a helyét, és megkérték a magyar tüzérséget, hogyha lehet, akkor intenzíven lője azt. Valószínűleg nem élt ezzel a lehetőséggel a magyar tüzérség. Volt, tehát még egy mondat, vagy még egy gondolat, és ezzel be is fejezném. 1917. július végén, 24-en ugye Moldvában megindul a román támadása. Központi hatalmak, Mackensen tábornagy által vezetett központi hatalmak alakulatai ellen. Az oroszoknak itt is támadni kellene július 24-en, de ők tartják magukat ez az elvi állásfoglaláshoz, nem támadnak. Ezért bosszúból a saját tüzérségük elkezdi lőni őket, de nem mozdulnak. Később rohamtámadást akarnak indítani tartalékban lévő alakulatokkal, azonban az orosz gyalogság nem engedi át őket. Tehát nem tudnak rohamozni, mert a saját gyalogságuk nem engedi át őket. Kísérletet tesznek az egyébként ide már ilyen rendfenntartó okokból minden gyalogezredbe vezényelt kozák szotnyán, kozák lovaszázadon keresztül előre nyomulni, mármint a roham alakulás. A kozákok mondták, hogy itt nyugodtan mehetnek, de tűztámogatást nem adnak. Tehát gyakorlatilag ez a július 24-i akció, ez ezen megbicsaklik. Én ezzel be is fejezném, azt hiszem, lehet, hogy túl is futottam az időn, sok mindent lehetne még mondani. Egyetlen mondatot az úrnak, aki kérdést tett fel a szünetben, arra vonatkozóan, hogy hány tiszt élte túl, és hány legénységi állományú, tehát akik elkezdték a háborút, és akik befejezték. Ott van egy, a tisztre írva egy név, az Petrik Ernő százados, a 10. Honvéd gyalogezred, ezred segédtisztje. Ő arról nevezetes, hogy ő az egyetlen tiszt, aki a háború első pillanatától kezdve az utolsóig a 10. Honvéd gyalogezredben szolgál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és elnézést, hogyha túlfutottam volna.
Köszönjük szépen, és fel is kérem a mai rendezvény utolsó előadóját, és akkor ezzel el is árultam, hogy Kalniszki Balázs az, aki ma nem tud jelen lenni, és nem tudja megtartani előadását. Hát akkor megkérem Nagy Szabolcsot, hogy tartsa meg előadását. Visszatérünk Veszprémbe, 3 év háború, Veszprém 1917-ben.
Nagyon szépen köszönöm. Ugye felmerülhet kérdésként, pláne annak fényében, hogy Földesi Ferenc nyugállományú ezredes úr neves helytörténész a városnak most már évről évre közöl egy nagyon-nagyon részletes és tényleg minden egyes apró részletet kimerítő összefoglalót Veszprém 100 évvel azelőtti háborús eseményeivel kapcsolatban és hát a hátországnak az eseményeivel kapcsolatban, hogy mi lehet az a különleges téma, amivel érdemes pont 1917 kapcsán foglalkozni itt a város tekintetében. Hát nyilvánvalóan egy részről nem csak 17-ről fogok beszélni, tehát általánosságban is a hátországról, Veszprémről, mint olyanról az adott időszakban. Azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy az 1917-es év, ez egy olyan fordulópont volt Magyarország életében, amiről méltatlanul keveset beszélünk, pedig szilárd meggyőződésem, hogy gyakorlatilag sok tekintetben eldőltek már ekkor dolgok, előre vetítődtek olyan történések, illetve olyan jelenségek zajlottak, amelyek aztán 1918-ban, vagy akár 1919-ben, tehát itt az őszi rózsás forradalomról beszélhetünk, és a Magyarországi Tanácsköztársaságról, mellette tehát ezekben az években nyertek értelmet. Ennek ellenére viszont méltatlanul elfeledett téve ez a magyar történetírásnak, nagyon keveset foglalkozunk róla, elhomályosítja 1918 a háborús vereség, az őszi rózsás forradalom, és az azt követő időszak, ennek a 17-es évnek a történéseit. Pedig számtalan nagyon fontos dolog történt, ugye itt a hadi helyzettel kapcsolatban említették már kollégák a különböző első világháborús fordulópontokat, ugye én ezek közül kiemelném, ami magyar szempontból mindenképpen, tehát az osztrák-magyar monarchián belül mindenképpen rendkívüli jelentőséggel bírt, hogy az 1916 nyarán történt román támadás, az gyakorlatilag ebben az időszakban fordult meg véglegesen és szimbolikusan ugye Bukarestnek az elestével, az is az osztrák-magyar és a német bolgár erőknek a kezére került 1916 decemberében, de az 1917-es év elején és a lezajlott első orosz forradalom és aztán az év során lezajlott második orosz forradalom, aminek a hatásait a frontra Barna részletesen ecsetelte itt az előbb, szintén rendkívül jelentős volt és a hátországban nagy jelentőséget tulajdonítottak neki. Nagyon érdekes egyébként, és itt már egy kicsit előre is utalnék a későbbiek kapcsán, mit fogok majd Veszprém közéletéről, a korról elmondani, hogy borzasztó nagy visszhangja, annak ellenére, hogy már itt a 3 év lezajlott ebből a háborúból, és elkezdődött a háborúnak a 4. éve, és lehet, hogy pont ez okozta egyébként a kicsit kis fásultság, de olyan nagyon nagy hangsúlyt a közéletben nem kaptak ezek a hadi események. Tehát, hogyha például megnézzük a korabeli sajtót, a háborús jelentések, vagy különböző háborúval kapcsolatos cikkek nyilvánvalóan benne voltak nap mint nap, de nagyon ritkán a főoldalon. A konkrét győzelmi jelentések, vagy egyéb más harctéri események, azok általában a legutolsó oldalon kaptak teret. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt a veszprémi polgárság, más városokban is előfordult ez, tehát nem veszprémi specifikum, olyan nagyon kiemelt módon kezelte volna ezt. Tehát ez egyrészt a harctéri eseményeknek a jelentőség, hogy miért forduló év ez az 1917-es év. A magyar belpolitika szempontjából, illetve hát az egész osztrák-magyar belpolitika szempontjából, azonban legalábbis ez nyilván háborúra is kihatott, legalább ilyen fontos az, hogy a rendkívül hosszú ideje uralkodó Ferenc József császár és király elhunyt, és 1916 végén magyar trónon királyként 4. Károly nevet viselő új királyt koronáztak. Az ő felbukkanása gyökeresen átalakította elsősorban a magyar belpolitikát. Ugye itt kiemeltem a dián azt, hogy mire fel tudta térképezni a magyar belpolitikai viszonyokat, és egyáltalán azt, hogy ő neki milyen lehetőségei vannak, az nyilvánvalóvá vált, tehát addig el kellett egy kis időszaknak telnie, de az nyilvánvalóvá vált, hogy a kor ikonikus magyar politikusa, ugye Tisza István gróf többszöri magyar miniszterelnök, és a korban is, tehát az ő koronázásakor regnáló magyar miniszterelnök, az nem az ő ízlése szerint való politikát folytat, és elkezdett egy ilyen, mai szóval azt mondanánk, hogy castingot folytatni, hogy kit lehetne az ő helyére rakni, aki neki is megfelel és képes működtetni az országot miniszterelnökként. Egy rendkívül fiatal emberre, Eszterházy Móriczra, aki egyébként az író és futballista Eszterházyaknak a nagyapja, őre esett a választása, aki egy érdekes választásnak tűnt belpolitikai szempontból, tehát ott a közélet azért megdöbbent ezen, nem ővele számoltak, tehát tényleg szinte fel sem merült, és majd látjuk, hogy ennek lesz veszprémi párhuzama is, hogy itt a városban is történt ilyen, vagy a város kapcsán is történt ilyen választás. Azonban utólag megvizsgálva ezt a dolgot logikusnak tűnhet, viszont azt kell látni, hogy ő nem sokáig tudta ezt a rendkívül zavaros belpolitikai helyzetet uralni és működtetni, tehát gyakorlatilag a júniusi miniszterelnöki kinevezése után bő egy hónappal már le is mondott. Az új Vekerle féle kormány, ugye Vekerle miniszterelnök szintén többszörös magyar miniszterelnök volt, és ő Eszterházyval szemben egy borzasztó rutinosnak számító magyar politikus. Tehát az új Vekerle kormányban azonban továbbra is szerepet vállalt, és ami az ő konkrét személyüknél is fontosabb, hogy ekkor az ekkori kormányváltás kapcsán, tehát Eszterházy Móricznak a miniszterelnöki kinevezése kapcsán az egész országban megfigyelhető egy őrségváltás, egy váltás a politikai pozíciók tekintetében. Tehát azokban a pozíciókban, itt elsősorban a főispánira kell gondolni, ahol országos, tehát felülről jövő kinevezések zajlottak, és minden egyéb más kormánybiztosi és egyéb más ilyen pozíciókban leváltották az embereket, akiket tudtak, vagy akiket úgy gondoltak, hogy a Tiszaféle vonalnak az emberei. És ez azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag számtalan helyen megfigyelhető ez egész Kelet-Magyarországtól, tehát Erdélytől, a legkeletibb végektől, egészen Nyugat-Magyarországig, hogy olyan politikusok kerültek ekkor pozícióba, akik aztán az őszirózsás forradalomban is gyakorlatilag végig ott is maradtak. Nem egy, az elő mozdítója is volt az őszirózsás forradalomnak. Tehát gyakorlatilag ez a politikai tusa itt 17-ben már rejtett módon, ha nem is zajlódott le, de előre vetítődött, és tényleg számtalan olyan eset felmutatható, amikor ilyen emberek itt kapták meg először a lehetőséget, hogy a nagy politikában szerepet játszanak. Veszprémi szempontból is van egy rendkívül fontos esemény ebben az évben. Ugye Hornik Károly báró veszprémi püspök az év elején februárban elhunyt. Őről azt kell tudni, hogy nagyon régóta volt veszprémi püspök 1888-tól. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugye itt már 3 évtizede meghatározó tagja a veszprémi közéletnek, arról is fogok majd pár szót ejteni, hogy természetesen ez miből ered. Az ő személyében mélyebben már csak azért sem foglalkoznék, mert Kalinszky Balázs pont ezt vállalta el témául, hogy mit okozott a város életében, a város közéletében a püspökváltás 1917-ben. Pár szóval azért mindenképpen meg kell az ő tevékenységéről is emlékeznünk. Egyrészt ő köthető a IV. Károlyféle koronázáshoz is, azt a lapok nagyon melegen kiemelik, hogy milyen nagy szerepet játszott, hiszen hagyományosan veszprémi püspök koronázta a királynét, itt Zita királyné fejére ültette fel a koronát, és kiemelt szereplője volt az utolsó magyar királykoronázásnak. Felsőházi tag is volt már a 19. század végétől, azt nem lehet mondani, hogy nagyon aktív lett volna. Összesen 2-3 ügyben található meg az ő felszólalása vagy állásfoglalása a Felsőháznak a jegyzőkönyveiben. Jellemzően papi témák ezek egyébként, viszont arra jók, hogyha ezeket megvizsgáljuk, hogy kirajzolódik előttünk az ő személyiségének a képe, azt nem lehet mondani, hogy egy ilyen borzasztó reform pap lett volna, vagy ugye ma a pápát szokták ezzel gyanúsítani, hogy valamiféle liberális beszivárgó a katolikus egyháznak a kebelében. Ő rá ezt nem lehetett elmondani, tehát itt a Kisdedóvó kapcsán nyilvánult, meg a Kisdedóvóról szóló törvény kapcsán nyilvánult, meg a Felsőházban. Az elkereszteléssel kapcsolatos szabályoknak törvényi szintű szabályozása kapcsán, ugye itt arról van szó, hogy egy katolikus és egy más felekezetű, valamilyen protestáns felekezetű személy házasodott vegyes házasságban, akkor a gyerekek azok milyen felekezethez tartozzanak. Ebben is elég merev katolikus álláspontot képviselt, illetve vasárnapi munkaszüneti nap kapcsán, az iparban résztvevők vasárnapi munkaszüneti napja kapcsán. Itt szociális alapú, de szintén a hozzászólása azért elég jelentősen tényleg egy ilyen konzervatív álláspontot tükrözött. Nagyon vitatkoztak is az ő fellépése kapcsán ővele, tehát itt a korabeli ettől balra álló vagy liberálisabb képviselők, tehát számtalan ellenfelszólalást kaptak az ő megnyilvánulásai, még a Felsőházban is, ami nyilvánvalóan egy konzervatívabb helyszín volt. Ugye Veszprém 1917-ben, erről főleg itt a diákoknak lehet nagyon érdekes, mert nyilvánvalóan akik azért rendszeres résztvevői a különböző eseményeinknek, ők azért ezt nagyjából ismerhetik, tudhatják. Ugye azt kell erről az egészről tudni, és ami fontos a témánk szempontjából is, hogy jóval kisebb városról van szó. Ez főleg azért érdekes, mert Veszprém ma se egy olyan hatalmas nagy város, hogy bizonyos körökben ne ismernék egymást az emberek, és ne csak az újságból, hanem egy személyes kontaktuson keresztül is tájékozódnának közéleti politikai dolgokból. A korban ez még sokkal nagyobb igazságtartalommal bírt. Nem nagyon lehet a hátsó sorokból biztos látni, szóban azért elmondom, hogy körülbelül úgy nézett ki a város, hogy a mai egyetemi városrész, Jutasi úti lakótelep, Csolnoki lakótelep az teljes mértékben hiányzott róla, és ekkor kezdett el kicsit ezután, mert ez 27-es térkép, kiépülni az új telep, tehát ez a Margit templom és környéke, tehát szinte csak a belváros és a belvároshoz szorosan kapcsolódó részek alkották Veszprémet. Lakosság száma az szintén egy 15 ezer főt érte el, körülbelül kicsit talán azt meghaladta. A püspöki székhelyi lét az rendkívül erősen meghatározta a közéletét is. Tehát ez hagyományosan így volt Veszprémben, még a korban is. A legtöbb intézmény az kötődött a püspökséghez. Olyannyira igaz ez, hogy például a a napilapot is, a Veszprémi Hírlap címet viselő napilapot is a püspökséghez kell kötni. Teljesen más sajtóhelyzet van a városban, mint Pápán egyébként, ugye ami egy örök rivális, és mindig ehhez érdemes hasonlítani minden egyes korszakban Veszprémet. Ott ekkor fél tucatnyi napilap működött, mindenféle felekezethez köthető, párthoz köthető, egyéb más közéleti irányzathoz köthető, így gyakorlatilag egy napilapról beszélhetünk, az is az egyháznak szinte hivatalos lapja. Van is olyan része neki mindig, hogy hivatalos közlemények, és ez az egyházi hirdetményeket tartalmazza. Tehát ilyen szinten befolyásolta a püspökség Veszprémet. Ugye Roth Nándor lett Horni Károlynak az utóda, de ő csak az 1917-es évnek a második felében, tehát ősszel jött a városba. Ez borzasztó nagy esemény volt, sok tekintetben elhomályosított bármiféle első világháborús korabeli esemény, tehát az újság nagyobb terjedelemben foglalkozott vele, és a város iratokban is, meg egyáltalán minden kapcsolódó dokumentumban sokkal nagyobb terjedelemben foglalkoztak ezzel, tehát ez is mutatja, hogy hogy nézett ki a korabeli közélet. Azonban azt mindenképpen el kell mondani, hogy a püspökségen túl, ahogy itt már nagyon sokszor szó volt róla, katona városnak is számított Veszprém, tehát jelentős számú katonaság állomásozott volna itt, ha béke lett volna, de ugye ez éppen nem volt, de ide volt köthető, és ezeknek a jelenléte, ha nem is annyira a háborús eseményeken keresztül, de különböző kulturális egyéb eseményeken keresztül mindenképpen hangsúlyosak voltak itt. Ezeket már nagyjából itt el is meg is nevezték a kollégák előttem. Egyet érdemes még megnevezni, a Veszprémi Császár és Királyi Tartalék Kórházat, ami egyébként pont itt a területünkön működött, ennek a területén jött aztán létre jutasi altisztképző. Ez főleg azért érdekes, mert egyrészt borzasztó sok sebesült volt itt, és ezen keresztül nagyon erősen érezték is a veszprémiek a háborúnak a hatásait, ha bár ez jóval a város határain kívül lévő terület volt, de azért nyilvánvalóan a szekeresek, akik behozták a sebesülteket, meg egyéb más érintettek hozzászólásaiból azért értesülhettek arról, hogy tényleg milyen szörnyűségek zajlanak. Azonban leginkább azért fontos ebből a téma, vagy ennek a témának a kapcsán, hogy nagy mennyiségű katonaság tiszti állomány az itt dolgozó orvosokat jelentette, tehát ezek tartózkodtak itt folyamatosan a városban, mindenképpen meg kell említeni. Ami még, amit itt ugye felírtam, az, hogy egy elég aluliparosodott városnak számított ez, az főleg itt a következő diákon szereplő információk kapcsán fontos, tehát ez mindenképpen meghatározza egy városnak a korabeli közéletét, főleg a munkásmozgalomnak az esetleges térnyerése kapcsán, mennyire tudtak ezek mozogni a városban, mennyire tudtak valamiféle tömegbázist kiépíteni, hát Veszprémben ebből a szempontból jelentős handicappen indultak, tehát nem nagyon volt lehetőségük, mivel egész egyszerűen aluliparosodottság okán nem volt a városban jelentős munkásság, nem nagyon tudtak itt munkásmozgalmat működtetni. Ugye a háborús hatások azok nyilvánvalóan nagyjából egészében, és itt egy olyan utca részlet találtam, ami kicsit későbbi ugyan, de azóta már lebontott épületek is láthatóak rajta, itt elsősorban diákoknak mondom, tehát az a baloldali ház, az a Kossuth utca egy szám, hogyha jól tudom, ez a sárga nagy ház ott a Kossuth utcának az alján, az azzal szemközt, illetve itt az Elit kávéház, ami kicsit lejjebb lenne, ezek már nem létező épületek, tehát ilyen utcakép volt körülbelül, akkor azt gondolom, hogy ezen nem sikerült az elmúlt 100 esztendőben javítani ehhez képest. Tehát a háborús károk és veszteségek azok nagyjából, ugye nyilvánvalóan minden hátországi települést ugyanolyan szinten érintették itt, esetünkben is a hősi halottak, sebesültek, hadifoglyok, amik Veszprém érintettség tekintetében, ugye itt el is hangoztak számok, hogy mennyi lehetett ebből a konkrét veszprémi polgár. Nem is nagyon foglalkoznak ezzel, tehát nem nagyon van ez jelen a hírekben. Olyan különös módon nyilvánvalóan azért alapvető adatokat megneveznek, viszont egyetlen egy olyan cikket találtam, ami arról szól, hogy valamiféle komoly aggodalom azért itt a hátországban van a szeretteik irányában. Ez pedig az, hogy a lakosság olyan szinten nyugtalan az orosz hadifogságba került hadifoglyok felől, és amiatt, mert abszolút semmiféle hírt nem lehet róluk tartani, vagy kapni, hogy itt már a városnak a vezető testülete és a város vezető testülete által felkérve a vármegyének a vezető testülete és tisztségviselői fordultak a magyar kormányhoz, hogy valamiféle híreket derítsenek ki az Oroszországban hadifogságban élő, esetlegesen ott még élő és meglévő szeretteikről, mert egész egyszerűen a közrendet már zavarja ez az információ hiány. Sokkal hangsúlyosabb a különböző ellátási zavarok és ezeknek a ezek kapcsán felmerülő hírek és rendelkezéseknek a jelenléte itt a város életében 1917-ben. Rendkívül érdekes cikkeket olvashatunk, meg hozzászólásokat. Ezekből párat fel is írtam magamnak. Ilyen cikk cím például, hogy a fagyott burgonya is élvezhető. Hát már akinek, tehát, de leírták, hogy hogyan kell ezt pontosan megenni, úgyhogy nagyon jó legyen. Akkor ilyen, hogy nappal nincs fekete kávé, tehát akkor nem tudom, hogy mikor éjszaka, vagy tehát este meg egyébként az üzletek zárva tartása, az általános dolog mindenféle ilyen zűrzavaros időszakban, akár forradalom, akár háborús időszakban, hiszen este, ha sokáig nyitva van egy italmérés, vagy bármilyen más ilyen vendéglátóipari egység, akkor nyilvánvalóan ott nem mindenki áll meg a második, harmadik pohárnál, és a negyedik, ötödiknél meg esetleg már elkezd zugolódni. Tehát ezt folyamatosan bevezetik, hogy zárva legyenek az üzletek. És hát ugye, mivel nappal nincs fekete kávé, sötétben reggel fel kell ahhoz kelni, hogy tényleg valaki kávéhoz jusson. Egyébként ezt is folyamatosan higítják, olyan hírek is vannak már a végén, ami nagyon szépen leírja, hogy innentől kezdve szemes kávét nem lehet kapni, és hogy néz ki az a kávé, amit ennek pótlására adnak. Feleségemnek olvastam fel ebből a hírből, hogy néz ki ez a pótkávé, hát azt mondta, ebből még a kávét nem hallotta, hogy az hol következik benne. Valóban egy olyan receptúrát sikerült felállítani. Tilos a kalácssütés, ami ugye szintén mutatja, tehát süteményt nem eszünk, kalácsot, ilyesmit, mert ínség van. És ami szintén talán kevéssé gondol rá az ember, eléggé megdöbbentő, az az, hogy még a részkilincseket is be kellett szolgáltatni, ugye ezekből töltényhüvelyt, egyéb más hadászati eszközt tudtak gyártani, és külön mesterembereket hívtak, akik fém, tehát vaskilincset tudtak aztán ennek a pótlására gyártani, és ellátni az ajtókat vele, úgyhogy... Ezek sokkal nagyobb hírek voltak az újságban, mint a halsztéri események és az ottani veszteségek. És hát az egyik legnagyobb ügy, ami nagyon hosszú időn keresztül forog a város közéletében, az is mutatja, hogy mennyire nem érdekelte őket a háború közvetlenül, csak közvetett módon. Az pedig az, hogy az állami polgári fiúiskola épületét tartalékkórház céljára a hadsereg igénybe vette, és azért küzdött a város, hogy ezt visszakapja, és a fiúiskola méltatlan körülményei közül, ahova ideiglenesen került, visszakerüljön ebbe az épületbe. Ez sokkal inkább zavarta a polgárokat, mint hogy az ország a háborúban hogy jár és milyen veszteségeket szenved. A közélet tekintetében, amit itt országosan említettem, hogy mennyire nagy változások zajlottak, ez Veszprém tekintetében éppen nem igaz. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte minden fontosabb tisztségviselő az már jó régóta Veszprém város közéletében, nem is pont azon a tisztségben, mint 1917-ben, de már szerepet vállal, és aztán nagy többségük, aki életkorából adódóan ezt megtehette, még több évtizeden keresztül ezt fogja is folytatni. Komjáti polgármesterre ez tökéletesen igaz. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő kapcsán annyit kell csak megemlíteni, hogy ő ekkor párton kívüli volt 17-ben, de ekkor, amikor ez az Eszterházy-Móricz-féle kormányalakítás megtörtént, akkor az akkor hatalomra jutott egyik pártba, az Aponyi-féle pártba belépett, tehát ezzel kinyilvánította a politikai szándékait, de igazság szerint tevékenység azért nem nagyon változott meg az ehhez képest, vagy a korábbiakhoz képest. Viszont történtek fontos halálozások. Az első ilyen fontos halálozás az az volt, hogy Vékhely Hunkár Aladár főispán elhunyt, aki egy több évtizedes és egy nagyon beágyazott család, tehát több évtizede volt már ekkor főispánja a megyének, és egy jól beágyazott családból származott itt Veszprém megyében. És az ő kinevezése kapcsán a Reinprecht Antal nyerte el ezt a tisztséget, a főispáni tisztséget, megmutatkozik azt, hogy fölülről azért ide a város életébe is megpróbálnak beavatkozni. Megdöbbent a város közélete, hogy Eszterházy Móricz kapcsán, mint miniszterelnök kapcsán, úgy itt a főispáni kinevezés kapcsán, és egy 36 éves fiatalemberről van szó, Veszprém megyei kötődése, püspökségen keresztül volt ott, dolgozott adminisztratív pozíciókban, és nem tartották őt tökéletesen alkalmasnak, felkészültnek erre a pozícióra, ez kiderül a cikkekből. És őre aztán tökéletesen igaz, hogy gyakorlatilag csak a tanácsköztársaságnak a kikiáltása utáni napokban mond le, akkor, amikor látja, hogy ez visszafordíthatatlanul, egy ilyen számára vállalhatatlanul baloldali irányba fordul el ez a politikai változás. Az őszi rózsás forradalom alatt végig tisztségében marad, és gyakorlatilag egy ívású politikát folytat a budapesti központi vezetéssel. Úgyhogy összességében azt lehet mondani a közéletről, hogy nagyjából változatlan. A bizottsági jelentések alapján borzasztó nagy zűrök, problémák nincsenek, és amely ügyek nagyport vartak fel, azok tökéletesen mutatják azt, hogy milyen hogy mennyire nem a háború köti le az embereket. Egyrészt a színház ügy, annak az elhelyezésének, vagy a város általi átvételének az ügye, ez egy folyamatosan visszatérő vita, illetve a tisztségviselőknek a javadalmazásának az ügye, ami ugyan összefügg a háborúval, de gyakorlatilag nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy megérdemlik-e vagy nem érdemlik meg a tisztségviselők a fizetésemelést, és ezek kiszorítják minden egyéb más témát a közéletből és ezekről a fórumokról. Tehát, hogyha feltettem az elején azt a kérdést, hogy ahogy országosan 17 fordulóéve, úgy feltehetjük Veszprémmel kapcsolatban is, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a már ismertetettek alapján abszolút nem igaz ez. Semmi változás nem zajlik a városban, tehát ahogy mondja a mondás, hogy Ugocsa nem koronát, Veszprém meg nem lázad. Tehát ahogy Ugocsa nem koronáz, Veszprém nem lázad, ez igaz egyébként a következő évekre is, 18-ra és 19-re is. Egészen addig, hogy az itt bemutatott Lustig Arnold, ez a 19-es tanácsköztársasági kormány megbízottja Veszprém városának, ezt úgy kellett ide exportálni, mert a városban nem találtak olyan szemét, aki megfelelő Budapestről és megfelelően kiítélt irányvonalnak képviselt volna. Tehát gyakorlatilag ez a város tökéletes ellenpéldája annak a nagy általános képnek, amit a Barna által is említett gimnáziumi tankönyvek szoktak említeni erről az időszakról, hogy a hátországban 1917-re és aztán pláne 18-ra mit okozott a 3-4 és aztán 5. évébe lépett háború. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni az előadóknak az előadásokat. Én úgy gondolom, hogy minden előadás önmagáért beszélt, fölösleges itt most elemezgetni őket. Időkeretet amúgy is szétfeszítettük. Annyit mindenképpen meg kéne jegyezni, hogy látjuk, hogy egy csatanaptól kezdve egészen egy ezred első világháború szerepléséig nagyon széles spektrum mozogtak az előadások, és úgy gondolom, hogy jól is van ez így, hiszen lehetőségünk volt betekinteni mind egy picit alsóbb szemszögből, mind egy picit felsőbb szempontból az első világháború eseményeibe. A 17-es évet elemeztük, illetve a 31-eseket. Én úgy gondolom, hogy jövőre, amennyiben a levéltár konferenciát rendez ebben a témakörben, lehetőség lesz arra 1918-ban egy szintetizálóbb, összefoglalóbb, nagyobb áttekintést adó előadások megtartására is, de a mostani konferencia előadásai is úgy gondolom, hogy nagyon színvonalasan és érdekesen világították meg ezt a témakört. Számomra rendkívül szimpatikus volt, amit már egyszer elmondtam, hogy terepre mentek a kutatók, megmutatták, hogy hogyan néznek ki ma a csataterek, akár a galiciai, akár az isonzai fronton. Nagyon szimpatikus volt az, hogy szigorúan szakmai alapon álló előadásokat tartottak, élvezhető, néha-néha egy-egy, bár a téma nem mi feltétlenül engedi meg, de néha egy-egy humoros megjegyzéssel, tehát befogadható diákok számára is élvezhető módon közvetítették a tudást. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa a Veszprém megyei kezdeményezés, több ilyen konferencián vettem már részt, akár előadóként, akár elnökként, akár hallgatóként, itt mindig ilyen ezt tapasztalom. Úgyhogy köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen a szervezőknek. Meg kell kérdeznem, hogy van-e esetleg valakiben olyan kérdés, ami közérdeklődésre tart számot? Nem, most nincsen, akkor de van, igen. Úr szeret mindig kérdezni, akkor parancsoljon. Köszönjük szépen, esetleg más van lehetőség az előadóktól kérdezni a rendezvény után is. Ha nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt mind a hallgatóknak, mind az előadóknak, és hát találkozunk jövőre hasonló témakörben a mindenkinek.